Amália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, önök a Halas Rádió színházi magazinját hallgatják. Kérem, szálljanak fel velem Tália Szekerére, és utazzanak velem a következő egy órában a színház világában. És hogy miről lesz ma szó? Egy rendkívül érdekes és kísérleti színházi előadásnak lehettek tanulni azok, akik ellátogattak a Közösségek Házába és megtekintették a Jég Doktrinák című darabot. A gyermekszínházi előadásban a Bátor Sünd című bábjátékot mutatta be a Budai Bábszínház. A két művésszel beszélgettünk. A jövő héten a felnőtt színházi bérleteseknek is lesz egy előadás Fedó Bolha a fülben. Erről is szólunk néhány szót. Kérem, tartsanak velem a következő egy órában.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
A Halas Rádió színházi magazinjában induljunk el Tália Szekerén egy különleges előadással. Szeptember 26-án egy nem mindennapos, a szó igazi értelmében nem is színházi előadást láthattak azok, akik ellátogattak a Metanoia Ortopédia Társulat Jég Doktrinák című előadására. A Metanoia Ortopédia Társulat 1990-ben alakult Perovit Zoltán rendező vezetésével. A társulat céljául olyan antművészetellenes törekvéseket tűzött ki, amely egyfajta alkotási szabadság, kísérletezés és felfedezés új és másfajta dimenziók kutatására. A társulat színészeket, képzőművészeket, irodalmárokat, zenészeket, egyetemistákat, egyetemi oktatókat, munkanélküli és hátrányos helyzetű embereket is összefogó, nem klasszikus vagy hagyományos értelemben vett színpadi művekből kiinduló, de bármilyen drámai szövegből, mozzanatból vagy akként olvasható momentumból, jelből építkező, különböző művészeti irányzatokat ötvöző és azok kísérletező irányait, lehetőségeit folyamatosan kutató, feltáró, alkotó közösség. A Jég Doktrinák kifejezetten azzal a szándékkal jött létre, hogy érzékenyé tegye a mai fiatal generációt a náci gyűlöletbeszéd veszélyeire, illetve megtanítsa felismerni annak elemeit a mai közbeszédben. Az előadás a holokauszt esztétikai reprezentációjának szokatlan módját választotta azáltal, hogy az áldozatok perspektívája helyett az elkövetőkre koncentrál. Pontosabban az elkövetők nyelvhasználatát és gondolkodás módját állította a fókuszba, azt a Viktor Kemperer, az irodalomtudós drezdai túlélő és szemtanú által a harmadik birodalom nyelvének nevezett nyelvi propagandát, amely képes volt tömegméretekben métejezni a hétköznapi emberek tudatát is, és gyilkossá vagy a gyilkosok kollaboránsává tenni őket. Az előadás szövegkönyve a szélesen értelmezett kordokumentumok sajátos kollázsa, szerepelnek benne idézetek a túlélők, például dr. Niszni Miklós, Viktor Kemperer, Ovics Perla emlékirataiból, de zömmel az elkövetőknek, a népírtás német és magyar felelőseinek Hitler, Himmler, Eichmann, Endre László, Horthy beszédeire, nyilatkozataira alapoz, illetve a 30-as, 40-es évek náci szövegei mellé közé helyezi napjaink szélső jobboldali megnyilvánulásait. A mai szövegek nem a politikusok kinyilatkoztatásaiból, hanem azokból a slampos, hétköznapian brutális megjegyzések közül valók, amelyek az internetes fórumokon jelennek meg az egyetértő civilek véleménykényszere nyomán, és hol nyers kegyetlenséget, hol ízléstelen vicceket tolmácsolnak. Hátborzongató végeredmény, mert így módon a mű a rasszizmus nyílt, primitív, naprakész deklarációját tárja elénk, és bár korán sem ismeretlenek az elfajta megnyilvánulások, az előadás oly módon tálalja ezeket, hogy a néző lútbőrzik. A színpadkép fekete-fehér, de oly mesterien bevilágított, hogy az éles sziluettek és az árnyalatok együttese képzőművészeti érzékenységű látványt eredményez. Látszik, hogy a rendező nem csak színházi ember, hanem képzőművész is. Az egész leginkább egy szimbolikus tablóra hasonlít, amelynek egyként kompozíciós részei a színészek és az apróbb nagyobb beállított, belógatott, a játéktérben egyéb módon elhelyezett tárgyak. A dramaturgia abszolút csúcspontja, vagyis ez itt inkább a mélypont, amikor a diktátort alakító Erdély Andrea háromszor üvölti ki Hitler iszonyatos mondatát. Teljesüljön bennetek a mások megsemmisítésének parancsa. Harmadszor már láthatóan erőt kell gyűjtenie, belekapaszkodik a pulpitusba, már könnyes a szeme, és amikor azt hinnénk, hogy nincs tovább, elment a falig, fölhasználta összes fizikai és lelki tartalékát, még egyszer összeszedi magát, és még egyszer, harmadszor is kiüvölti azt a rettenetes, vérfagyasztó mondatot. És akkor már a néző is azt érzi, mintha a föld nyílna meg, és színről színre belelátnánk az emberi természet, az emberi gonoszság kétségbeejtő mélységeibe, a lelki teherbíró képességünk határán, ahogy Dürer melankolikus, lehajtott fejű angyalának tekintetét követnénk, akinek kartonpapírból kivágott mása kezdettől fogva ott van a pulpituson. Az angyal szinte élőnek hat a beálló csöndben. Soha megrendítőbb színházi pillanatot. Az est során a szerepei mögül királynőként kiragyogó Erdély Andrea könnyei olvasztották meg a fenyegetően összetorlódó jégtáblákat. A metanója előadása minden csak nem megnyugtató. A nézők utána még hosszú percekig ülve maradtak, mintha ennek a hosszú, folyton a jeges semmibe való kivágódással fenyegető súlytalansági gyakorlatnak eszelős irama a székükhöz péserni őket. De talán nem csak erről van szó. Azóta is bennem van az a különös, meglepő érzés, ami elfogott akkor az előadás után a kivilágított nézőtéren. Nem is tudom, mikor örültem annyira utoljára annak az egyszerű ténynek, hogy emberek vesznek körül, hogy emberek között lehet.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja, és benne Tália szekerén haladunk a színház világában. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Igenis szervezett gyerekeknek bérletes színházi előadás sorozatot. Ennek a sorozatnak az első darabja, a Bátor Sűn, ezen a héten már lezajlott. Eredetileg a szervezők 3 előadást terveztek, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a Budai Báb Színház 5 előadást tartott a halasi gyerekeknek. A produkció megtekintése után beszélgettem a két színésszel, Csészabó Istvánnal és Kovács Klárával. A beszélgetés érdekesen indult, először csak egyszerűen simán beszélgettünk, de olyan jól sikerült a dolog, hogy elindítottam a magnót, és aztán ez kerekedett ki belőle.
Elvarázolt engem egy 4-5 éves gyereket ez az előadás, hogy én azt most is kívülről tudom. És később azok a színészek lettek a kollégáim, akik azt a darabot játszották, mert később én elhatároztam, hogy bábszínész leszek. De mivel ott voltam az anyukámmal megnézni ezt a bábelőadást, ki volt téve oda egy tábla, hogy gyerekszereplőket keresünk az Erényes Otthon című darabba, ez egy osztrák darab volt, amelyet Apáti Imre rendezett. És ott egy nagy családról szólt a történet, és Apáti Imre volt a családfő, és ő válogatta ki a gyerekeket, és engem is kiválogatott. És egyszer csak az Zács Jánosnak a fia, Zsámbéki Gábor, aki később híres rendező lett, ő játszott egy negyedórás jelenetet az elején Lórán Lenkével, de kanyarót kapott, és beteg lett. És úgy volt, hogy előadás sorozat marad el, mert ez egy nagy jelenet volt, és akkor Simi bácsi ott állt a portálba, és azt mondja, hát be kell csuknunk a darabot, le kell velünk műsoron, mert ez egy 4 hetes betegség, vagy 6 hetes betegség. És akkor én kis 5 éves gyerek mondtam, Simi bácsi, én tudom az egész jelenetet. Nem mond, kisfiam, gyere ide, és akkor a Senyei Verával, ő volt a felesége, beültek az öltözőbe, és meghallgatták a jelenetet Lórán Lenkével, meg velem. Mint a puha szivacsba jött, mert szerettem a színházat, a szöveg. Tehát kívülről tudtam a szöveget, mert végignéztem az egész darabot, amiben nem voltam jelenetben benn. És nem maradtak el előadások, és addig, amíg föl nem gyógyult a Zsámbogi Kambi, addig én játszottam azt a szerepet. És utána 2 szereposztásban játszottuk, amíg aztán be nem zárták 49-ben a Művészszínházat. De most milyen érdekes, utána gyerekszínház lett, és a bábszínházi színészként az Állami Bábszínházból gyakran jártunk a gyerekszínházba bábjeleneteket játszani, és segíteni az ottani darabok bábos apró jeleneteit. És egyszer csak új igazgatója lett a gyerekszínháznak, Nyilasi Judit, és azt mondja nekem, István, nem akar átjönni hozzánk. Dehogy nem, Juditka édes, hát akkor elmeséltem neki is a történetet, hogy ott láttam életem első színházi előadását, ott játszottam Simi bácsi rendezésében, aki nagyon korán meghalt 1960-ban, és most a Juditkával visszamehetek ahhoz a színházhoz, ahol gyerekkorom tündér életét töltöttem, és addig ott voltam abban a színházban, amíg meg nem szűnt. Tehát az Állami Bábszínházból átkérettek hivatalosan, hogy oda menjek, és hát még olyan dolgok is történtek, hogy megkért a Judit, hogy a stúdióját vezessen, és abban a stúdióban, mielőtt onnan a stúdióból elmentek volna a főiskolára, például a Hirtling Pista is a tanítványom volt, kiváló, hát hogy akkor már vannak, akik annak születnek, amik. Ő már akkor egy kiváló képességű ember volt, csak fiatalon még össze kellett fogni, ja, önmagát. Szóval ezek a nagyszínész tehetségek önmagukat kell, hogy összefogják, nem kell őket megtanítani semmire, mert mennek a saját útjukon. De hát így járjuk mi az országot, Tehát az Állami Bábszínház tájelőadásának a megszűnte után mi vállaltuk azokat a tájelőadásokat. Szinte az első tájoló színház vagyunk, és 90-ben vettük fel a Budai Bábszínház nevet, amikor viszont cégesíteni lehetett a hivatalosan egy-egy kis csoport társulatot. Tehát az egy első tulajdonképpen cégesített, hivatásos kis színház lettünk. És a másik vonal, amit mondtam, ugye megszűnt a Budapesti Gyerekszínház, Arany János Színház jogutódásában, hogy új színházként működik, és azóta ez a feladatunk, hogy az országot jár.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Önök a Halas Rádió színházi magazinját a Tália Szekerént hallgatják, és az utitársam Csészabó István, a Budai Bábszínház művészeti vezetője, aki már elég régóta kezdte a pályáját, ezt eddig is már meghallhatták. Azért én megkérdezném István, hogy ez a gyerekszeretet, ez a meseszeretet, ez honnan ered?
Nem tudom, ezt a jó Isten adta nekünk, különben három unokánk van, és boldogan nézik az előadást, kicsik még, és már 2 éves korukban látták az előadásunkat, és végigültem, mindegyik végigült az előadásunkat, aki érett volt már arra, most van egy egész pici újabb kis unokánk, egy kislány, aki még 3 hónapos, tehát nem vihetjük el az előadásra, de a 2 éves kortól a gyerekek végig élvezik, és vissza is adják az előadásokat. Nagyon kiváló kontroll nekünk. Az ő színházba hozatalok is. A gyerekeink ebben nőttek fel, ebben a világban, bár más tanárok, más a foglalkozásuk, de ebben nőttek fel, és még egy dolog, hogy nekünk olyan érdekes Klárikával, a feleségemmel, aki maga együtt vagyunk ebben az előadásban, mind a ketten hihetetlen, hogy a gyerekkorunk színházi élményére emlékezve az adja meg az idolt, a felelősségét az előadásunknak. Itt nem lehet szertelenkedni, nem azért van itt a gyerek a nézőtéren, hogy én őt atavisztikusan gerjesszem mindenféle őrületig, ő a nézőtéren azért van, hogy valamit kapjon tőlem, amit én már birtokolok. Tapasztalatot kell átadni. Az ő nyelvükön kell beszélnünk. De nem beszélnem kell csak hozzá, hanem olyan képi világot és olyan szituációs világot kell teremteni, hogy megértse a legfontosabb erkölcsi kötelezettségeket is tudomásul vegye és elsajátítsa. Nem klasszikus meséket adaptálunk, mert a klasszikus mesék gyémántok, csiszolt gyémántok, gyöngyszemek. Azt csak lefordítani lehet, és esetleg kifordítani önmagából. Azok csodálatosak, földolgozások azok. Mi hónapokig gyakoroltunk, próbáltunk jeleneteket óvodákban, és amit a gyerekek nem reagáltak le, azt kidobtuk, hiába fűződött hozzá sok munka, háttérmunka. Egyszerűen elhagytuk. Tehát minden előadásunkat azért hoztuk létre, hogy a gyerekek abban felismerjék önmagukat. Önmaguk egy tükröt tartunk a gyerektársadalom elé. Madács mondja, hogy a színház mint egy tükre a természetnek. A társadalmi természetnek akkor még nem volt társadalom filozófiai képe az embernek, hanem általános filozófiai képlet volt, de most már tudjuk, hogy milyen fantasztikus dolog a társadalom filozófia, hogy a gyerek megértse önmagát a világban, mert az egyik legfontosabb dolog, ha a gyerek nem ismer rá a jóra, és nem ismer rá a rosszra, el van veszve. Ha nem sajátítja el a képletét a szépnek, és nem tudja elutasítani a szándékos rútat, akkor is el van veszve. Tehát nekünk az a feladatunk is, a báb csodálatos. Mert minden más műfajban, a legősibb műfajok egyike, minden más műfajban ki lehet fordítani a világot, és a rosszat lehet, mint így, hogy mondjam, követendő példát maguk elé állítani. Most mit mond a világ, a társadalmi képlet? Igaz, hogy nem erkölcsös, de jogilag tiszta. Ilyen nincs, kérem, a világban. És a színház megmutatja, hogy ez képtelenség. Vagy valaki ráismer a jóra, és követi, vagy elcsábítja a rossz, és végtelenül sötét utakra vezeti. Hát ez a mi legalapvetőbb feladatunk, és azért mi először is 7 darabot hoztunk létre, ami a 7 főbűnnek a gyerekek számára lefordított képlete volt. Az első bűnt csináltunk 1 darabot belőle. a második, harmadik, negyedik, és kiderült, hogy vannak még variációk. Mert nem csak a rossz tud rosszat tenni, hanem ebben a mesében éppen kiderül, hogy a jó gyerekek is a civakodásukkal és az saját kivagyiságukkal, vagy a saját problémáját a másra vetítésével milyen rettenetesen nagy bajba tudja vinni önmagát és a társait. Itt a róka képviseli a rosszat, de ő csak kihasználja azt, amit a jók a saját civakodásukkal és a saját nem tiszta látásukkal a rossz hálójába tereli a legjobbakat is. Ennyit tudunk mondani a mi előadásainkról.
Most hallgassunk egy kis zenét, aztán folytassuk tovább beszélgetésünket.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Tália szekerén haladunk továbbra is itt a Halas Rádióban, és velem szemben még mindig Csé Szabó István ül, aki a Budai Bábszínház társulatának a művészeti vezetője, színésze és írója is tulajdonképpen azoknak a műveknek, amit előadnak. Milyen létjogosultsága van ma a gyerekszínjátszásnak, a gyerekeknek való játéknak?
Óriási. Mindenkorban óriási a létjogosultsága a gyermekeknek való pedagógiai és művészi megnyilatkozásnak. Egy nagyon rövid példát hadd mondjak, ami nem a mi példánkból adódik. Peter Brook 1992-ben Budapesten járt, ő a Royal Shakespeare Company főrendezője és rendezője volt. Sokszor járt Magyarországon, minden darabját láttuk. És itt tartott egy kurzust, és a Shakespeare viharát játszotta el, vagyis annak a részleteit játszotta el egy nemzetközi társulattal. Volt abban japán színész, núbiai színész, európai színész, és egy különös dolgot elmondott nekünk. Ezt a vihart ő Afrikában, törzsi környezetben, ősi, shamanisztikus varázsjátékok környezetében hozta létre a Vihar című darabot. És azt mondta, hogy egészen lementek a gyökerekig, egészen az ősiségig, és egészen addig a tudatig, amíg megvan a felnőttben is, és megvan a gyerekben egyaránt. Mert régen nem gyerekeknek játszották ám a bábszínházat, hanem éppen felnőtteknek játszottak bábszínházat. Úgy, ahogy a népmesék sem a gyerekeknek szóltak csak, hanem mindenkinek tanúságtételül. És pontosan ez a lényege, hogy itt lassan-lassan egyre kisebb, alacsonyabb évjáratú korosztályokhoz képződik le a színház, gyerekszínházi változat. Csak egy a baj, hogy sokszor, akik játszák, elfeledkeznek arról, hogy felnőttként kezelni a gyerekeket, mert a mese felnőttek világának a tanúságtétele volt mindig. És bármennyire a kis csoportos óvodáskorig hozzák le azt a limitet, ami a színház limitje, ott nem szabad gügyögni, nem szabad semmi gyermeteg dolgot létrehozni, csak a legkomolyabb eszközöket kell a gyerekeknek felmutatni, mert az hoz épülést a lelkükben. Mindig az erkölcsiség pontos, tiszta képletét kell felmutatni. A legkisebb jelenetekben, ha néhány szavas, pici jelenetekben, és akkor a gyerekek el tudnak igazodni a világban. Ennyit tudunk mondani, nagyon komolyan kell venni a gyerekekkel való színházi kapcsolatot és létet.
Ezt meg tudom erősíteni egyébként, viszont azt is mindenképpen el kell, mondjuk a rádióhallgatóknak, hogy annyiban valóban van jogosultsága a gyerekszínjátszásnak, hogy 3 előadást terveztünk itt Kiskohalason, és ebből 5 lett végül is, akkora lett az érdeklődés. Milyen a halasi közönség?
Csodálatosak voltak a gyerekek. Épp úgy tudtuk, hogy most, ma egy előadást játszunk, holnap 4-et, hogy itt ma óvisok lesznek. És látom, mondom a hölgynek, aki hozta őket, mondom, ők óvodások, mert milyen nagyra nőtt kisgyerek. Nem ők, már elsősök. Tehát ma elsősök voltak itt. Ezek a gyerekek a televízión, az interneten nőnek fel. És egész más már a tekintetük, mint egy 15-20 évvel ezelőtt itt előttünk ugyanúgy látott és velünk közönségként darabokat együtt megélt gyerekek. Egészen hatalmas tudásuk van. Csak nem biztos, hogy az a hatalmas halmaz, ami a fejükbe kerül, az rendeződik. Nekünk az a feladatunk, hogy rendet teremtsünk. Rendet. Abban a világban, amit nagyon-nagyon sokan be akarnak csapni. Nagyon sokan be akarnak csapni. És éppen, hogy a gyereket azért akarják kiforgatni abból a tudásból, ami az élet ismeretének a tudása, hogy úgy használják később őket tömegként és masszaként, ahogy akarják. Ezt nem szabad hagyni. Ezért kell a gyereknek pontos erkölcsi tartást magukban hordoznia, és a legjobban itt a darabokban ismerik meg. Egy óráig beszélhet az erkölcs és a morál kérdéseiről egy tanárnéni az iskolában. De itt egy perc alatt, egy rövid szituációs jelenetben a gyerek jobban megérti magát, utána megbeszélve az iskolával a jelenetet, a tanárnéni pontosan részleteiben cizellálva eligazítja a gyerekeket, de ahhoz ez a jelenet rendkívül szükséges, hogy legyen egy minta. És a gyerek rögtön fölismeri magát.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Beszéljünk a mai tanmeséről, amit ma láthattak a halasi gyerekek, illetve még a hónapján a folyamán is. Sün Soma története, tulajdonképpen a bátor Sün disznócska története. Mennyiben tanmese ez?
Ez annyiban nagyszerű a Süni személye, mert ő egy olyan ártatlan kisgyerek, és mindenki szereti a Sünit. Minden gyerek szereti. Milyen érdekes, tüskéje van, és mégis szeretik. Ennek a Somának hihetetlen szúrós tüskéi vannak, de soha nem bánt senkit, és figyelmetlenül neki szaladnak az ugyanolyan kedves kis korosztályos picik, a nyuszi, az egérke és a mókoska. Figyelmetlenek. Neki szaladnak, és az a tüske szúr, mert a jó Isten ezt a védekező fegyvert adta a Süninek. És ő megijed, és azt mondja, hogy tényleg én vagyok a hibás, amikor szidják. De nem akarom, hogy fájjon nektek. És van egy kenyeres szalvétája, amiben ő viszi a 10 óráját az iskolába. És ezt a kenyeres szalvétát összetépi, széttépi. Pedig az a kenyeres szalvéta még a nagymamájáé, tehát tradicionális szalvéta. És mindegyiket bekötözi. És hol kötözzelek be? Nekem a fülem fáj, mondta a nyuszi. De ha bekötözi a fülét, nem hallja meg, ha a gonosz leselkedik rá. Ugyanígy az egeret bebugyolálja, de az egérke nem tud bebújni a lukba a gonosz elől, ha űzi őt. A mókuskának a farkincáját köti be, mert azt kérje, hogy az fáj, az szúrtad te meg, és te vagy az oka. Bekötözi a farkincáját, de a mókusnak a farkincája az egyensúly szerve a magas fákon. Leesik és elcsipi a gonosz. Tehát ők kényeskednek, a gonosz pedig kihasználja ezt. És el is fogja a kicsiket. És amikor elfogta őket, és ezt a Sün észreveszi, akkor szándékosan szúrja meg a gonoszt azért, hogy kiszabadítsa azokat, akik őt bántották. Tehát azt a tükröt szerettük volna a gyereknek, minden gyereknek, a közönségüknek felmutatni, hogy igenis vigyázz, a szeretet legyőz minden gonoszt. Mert ez a kicsi azt mondhatná, ti engem bántottatok, mindent rám fogtatok? Hát akkor most szenvedjetek. De nem engedi meg. Mert azt a fegyvert, amit ő kapott a sorstól az életbe, azt a fegyvert a gonosz ellen használja, hogy kiszabadítsa azokat, éppen azokat, akik őt bántották. Hát ennyit tudunk mondani. A másik, hogy készült ebből egy regényváltozat is, Soma címmel, és nem akárki rajzolta, Füzesi Zsuzsa. És örülök, hogy szólhatok róla, idén áprilisban ment el tőlünk Füzesi Zsuzsa. És ő is bábos volt, és rajzfilmes volt, a Hóhorgász rendezője, a Vuk társ rendezője, fiatal kora óta rajongó bábszínész volt, az Astra Báb Együttes alapító tagja volt. Tehát ő is élte ezt a világot, és a rajzaiban ezt a világot hozta vissza, és ketten készítettük el ezt a könyvet Soma címmel, és ajánlott irodalom.
Mióta játsszák ezt a darabot, és körülbelül hány előadást ért ez már meg?
Hú, ez a darab 1975-től játszunk. Az első előadást Nyíregyházán játszottuk. Kért tőlünk az egyik nyíregyházi kultúrház igazgatúr, Krasznai László igazgatúr, István, hoznátok nekünk egy darabot, amit megértenek tisztán a gyerekek? Igen, mondom. És vidéki turnén voltunk az Állami Bábszínházban, a Szekszárdon és a Szekszárdi szállodában. Az ottani 10 napos turné alatt megírtam a Bátor Sün című mesét, és ezzel a bemutatója 1975 ilyen tájt, október tájt volt a Bátorsünnek.
Akkor a jó számolok, ez 39 éve volt.
39 éve, sok száz előadást ért meg. Sok száz előadást ért meg.
Hát akkor még sok százat éljen meg a továbbiakban is. Most elmegyünk, megint hallgatunk egy kis zenét, aztán tovább folytatjuk utunkat Tália Szekerén és a gyermekszínjátszás világában.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Halas Rádió, a bizalom hangja, és benne színházi magazinunk, a Tália Szekerén. Utitársam most jelen pillanatban a Budai Bábszínház művésznője, Kovács Klára. Klára hangját már sokan ismerhetik a gyerekek közül. Most se látták igazándiból a szereplők, csak azt, amit mozgat a bábokat, de egy kicsit mutassa már be önmagát a hallgatóknak.
Kovács Klára vagyok, bábszínész. Ez a fő területem a bábjáték. Az Astra Báb együttessel kezdtem a munkámat, a bábozást. Az Astra egy marionett színház jelenleg is működik, és hát ott is marionett mozgatás, ez volt a kedvencem. De most ez kézi báb, és ezt csinálom most már 40 éve.
Köszönöm szépen. És akkor a hangját honnan is ismerhetik a rádióhallgatók?
Hát... ebből a hátból is. Ez a Pompom meséknek a picúr hangja. De hát nagyon sok tévé munka van mögöttünk. A Süssű sárkány, abban is benne voltam. És magát a Süssüt mozgattam. Épp most van egy kiállítás, egy fotókiállítás, ahol rólam is ott egy csomó kép, ahogy mozgatom a Süssüt. Hát nagyon sok báb mese. Ezeket most elővették, és sokat játsszák.
Ebben a darabban, a Bátorsünben nagyon sok karakter van, és összesen ketten csinálják. Gondolom ez egy elég komoly feladat, hogy az egyik karakterből a másikba egy pillanat alatt átállni, illetve közben bábot mozgatni, és ahogy én figyeltem, néha nem feltétlen azok a bábok beszéltek, aki mozgatta.
Ez gyakori dolog, hogy váltanunk kell, az egyik a szöveget mondja, a másik mozgatja a bábot, de hát valóban váltani is kell, pillanatok alatt, tehát nincs szünet, két karaktert két kézen mozog, de van úgy, hogy három kéz és három hangot kell egymás után, három karaktert kell adni, és ez folyamatos, ez egy egyórás zenés mesejáték, úgyhogy ez folyamatában így működik.
Hát ez az egy óra, ez egy szép dolog, de holnap 4 óra lesz, ha minden igaz, és akkor a 4 órát is bírni kell. A 39 év alatt, amióta megy ez a darab, volt-e valami olyan érdekesség, vagy meglepő dolog, vagy váratlan dolog, amire úgy szívesen emlékszik vissza?
Hát váratlan, mindig a szeretet, ahogy fogadnak bennünket, ami nem is olyan, szóval a nagyon nagy dolog. De amikor már a dalainkkal fogadnak bennünket a gyerekek, amit ismernek, ez nagyon nagy élmény. Ez tényleg a szeretetüknek a jele. Ezt nagyon szeretem.
Ha már a dalokról van szó, ne felejtsük el megemlíteni, hogy a Bátorsün zenéjét Pető Zsolt írta, és az eredeti hangzásban szólnak még a mai napig is.
Igen, igen, ez Pető Zsolt zenéje, és Csészabó István szövege.
Klári említette Pető Zsolt nevét, ő a zenei vezetőnk, és azért szeretnék még néhány szót szólni az ő munkájáról, mert valami olyan precíz, pontos, dramaturgiailag tized másodpercre komponált művek ezek, amelyek nem betét dalai a mi darabjainknak, hanem mindig olyan pillérei, amely tovább lépteti a darabot. Elmondom, hogy miért. Ezeknek az előadásoknak a közönségéhez tartozik a legkisebb korosztály, a kis csoportos óvodások is. Annak idején Polc Alen, aki egy kiváló pszichológus volt, rögzítette, hogy vigyázni kell a legkisebbekkel, 15-20 perc időszak után kihagy, már elfáradnak, és nem érdekli őket a báb előadás sem, más sem. Na most, nálunk az egyórás darabon belül nagyjából 10-15 perc után jön egy ének, dal, amely megnyugtatja a gyerekeket, pihenteti őket, de nem öncélú zene, hanem az énekben belne foglaltatik a tovább lépés a darabon belül. És újabb 15 percig megint bírják a kicsik. És újra jön megint egy dal, mely nem betét dal, hanem pillére az előadásnak, tovább lép a zenei dramaturgia világával, szövegével, és újra jöhet a próza. Tehát ilyen szőttes minden előadásunk, és ennek nagy mestere Zsolt. Azért említem meg, mert Klári mondta, hogy a gyerekek, ha újra visszamegyünk egy helyre játszani, már fogadnak az énekekkel bennünket. Tehát rögtön részüké válik a dal, amelyet Zsolt komponál.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Tália Szekerén, most egy kis programajánló következik. Hétfőn este 7 órakor a Városi Filmszínházban Zsors Fedó Bolha a fülben című vígjátékát tekinthetik meg. Fedó a Kis hölgy a Maximból 1905-ös őrületes kassza sikere után 2 évig nem írt. Tehetségesen festegetett és tehetségtelenül tőzsdézett. Ez idő alatt elveszítette az összes pénzét, rendkívüli műgyűjteményét, tetemes adósságot halmozott fel, és a házassága tönkrement. Kétségbeesésében, hogy legalább anyagilag mentse a menthetőt, írt egy újabb bohózatot. Ez lett a Bolha a fülbe. Fedó életművének csúcsa és a végjáték irodalom egyik legkiemelkedőbb darabja. Monsieur Sandebizzel a legszörnyűbb dolog történik, egyik napról a másikra képtelen féri kötelességét teljesíteni. Így kerül a Bolha a fülbe. Felesége természetesen arra gyanakodik, hogy másnál meríti ki energiáit, és nemes bosszút eszel ki. Sandebizz, a köztiszteletben álló biztosítási igazgató, ismeretlen rajongó hölgytől kap levelet. Rendezvúra hívják egy 2-es hírű szállodába. Sandebizz egyszerre hűséges és kisítű. Eldönti, hogy nem megy el. Inkább a legjobb barátját küldi maga helyett. Csak hogy a névtelen levelet saját gyanakvó felesége írta, hogy lépre csalja, és a barát a feleség vérmes udvarlója. Egymás karjaiba is futnak a Gavallier Gunnar szállóban, de a váratlan légy ott lémálommá változik, amikor mégiscsak megjelenik Sandebizz. A féltékenyen lövöldöző spanyol ügyfél, a beszédhibás unokaöcs, a verekedős angol vendég és a szálloda tévelygő alkalmazottainak leírhatatlan kavarodásában 200-szor nyílnak és csukódnak az ajtók, mindenki észveszve nyomoz és menekül. Mindenki a boldogságot keresi, de aki keres, az talál is, ha nem is boldogságot, vagy egy alkalmi partnert, vagy egy csőre töltött pisztolyt. Állítólag mindenkinek létezik egy hasonmása a világon, és Sandebizz hiába korrekt úriember, ha belőle is 2 van. Posgai Zsolt rendező szerint egy rossz helyre tévedt levél, egy 2-es eredetű amerikai nadrágtartó, egy váratlanul impotenssé váló férj, egy beszédhibás rokon, egy félőrült spanyol, egy alkoholista hasonmás, egy nagy természetű fogadósasszony félelmetes bonyodalmak okozója lehet. Szerelem, hűtlenség, látszat, csapda és félreértés. Fedó vígjátékának népszerűsége több mint 100 éve töretlen, sokszor és sokféleképpen aratott sikert. Ezúttal Harsányi Gábor, Fogarasi Bernadett, Jászai László, Oszter Alexandra, Beleznai Endre, Várkonyi András, Csengeri Attila, Hoffmann Rihárd, Várkonyi Andrea, Benkóczi Zoltán és Cseke Katinka előadásában tekintheti meg a Halasi Nagy Érdemű Közönség. Az előadást Posgai Zsolt rendezte. Ezzel, kedves hallgatóim, a mai útunk Tália Szekerén véget ért. Kérem, hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és találkozzunk 2 hét múlva újra Tália Szekerén a Halas Rádió hullámosszal.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.